Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket egy sajátos vasárnap, karácsony és vízkereszt között, karácsony, amely azt a titkot fejezi ki, hogy Isten szolidáris velünk, vízkereszt pedig arról szól, hogy minden ember számíthat az Isten embermentő jóságára. És akkor itt van közben egy vasárnap, ami egy sajátos üzenetet hoz nekünk, az ember lehetőségéről van szó. Karácsony, vízkereszt, az Isten megnyilatkozása, és itt most mi emberek elgondolkodhatunk ezen a mai vasárnapon arról, hogy nekünk mi a lehetőségünk. Lehet, hogy nem szívesen hallanak ilyen énekeket ma az emberek, hogy beteg a világ. Pedig a megváltás arról szól, hogy az Isten meg akar gyógyítani bennünket, embereket, és a mi világunkat is. Lehet, hogy a modern ember úgy gondolja, hogy erre nincs szüksége. Véleményem szerint rosszul gondolja. Most, amikor ezt a szentmisét felajánljuk, és a szentmise szándéka, nagyon örülök, hogy valaki ezt a szándékot fogalmazta meg, a segítő szűzanya közbenjárását kérjük, Mária, Isten üdvözítő tervében a legfontosabb szereplő az emberek világából. Érdemes gondolkodni azon, nem véletlen, hogy a keresztény világban a Mária tisztelet oly mélységesen mély, mert pontosan arról a segítségről szól az ő életútja, amire szükségünk van. Jó lenne végre bevallani. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. ő benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világossága sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött. János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen. Tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de ővéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette, ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Isten soha senki nem látta. Isten egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a Szentmise bevezetőjében mondottam, hogy egy sajátos, köztes vasárnap ez a mai, két titok közé ékelődik, és egy egészen sajátos megközelítésével találkozunk a titoknak a megközelítésével ezen a mai vasárnapon. Meghökkenti az embert az Isten bölcsessége, az Isten pedagógiája, ha így tetszik. Ő, aki az ember segítségére siet, ennek egy ilyen sajátos módját választja, hogy kisgyermekként jelenik meg a világunkban. Egy kicsi gyermekként, akitől nem félünk, ahogy a karácsonyi üzenetben is írtam, hanem akit féltünk. Micsoda ragyogó gondolat, így lép be az Isten a mi világunkba, aztán itt nő fel, aztán a felnőtt Krisztussal találkozhat a világ, akinek a megnyilatkozásai már egészen más érzéseket támasztanak az emberekben, mint a gyermek Jézus, hogy hogyan, miképpen ezt ismerjük a Bibliából, ismerjük a keresztény tanításból. Egy biztos, hogy a felnőtt Krisztusban, aki értünk szenved és értünk meghal, és ezzel mintegy megpecsételi az ő küldetését, megváltott emberekké lehetünk. Ha tudunk élni Krisztusnak az igazságából, ha tudunk élni Krisztusnak az élet példájából, aki a legjobb választ adta a világ gondjaira, bajaira, és ez nagyon egyszerűen így hangzik, az embert szeretni kell. Vagy megszelídülünk a szeretet légkörében, vagy nincs több lehetőség, nincs vagy. Ha a szeretet sem tud bennünket átalakítani, megváltoztatni, akkor menthetetlenek vagyunk mi emberek. Ez a mai vasárnap valamiképpen ezt a kérdést bontja ki a számunkra. A három szentírási rész a Sírák fia könyvéből, az Efezusi levélből és a János evangéliumából a prológus, ami egy filozófiai eszmefuttatás, az igazság bontakozik ki, amit nagyon egyszerűen így lehet mondani, bölcsesség. A bölcsesség az, ami az ember élet értelmezésénél nélkülözhetetlen. Persze, az az igazság, hogy roppant nehéz megragadni. Mit is jelent ez? De Isten így gondolta el. Az, hogy egy kicsi gyerekként megjelenik, ezt értik a pásztorok is. És ezt értik az akadémikusok is, ha akarják. De akkor, amikor a bölcsességről van szó, néha az embernek az az érzése, hogy ebből többet sejtenek meg a székelyföldi pásztorok, mint a akármelyik nagyváros tudósait említhetném. És még van egy sajátos kérdés, a bölcsesség és a kultúra kapcsolata. És éppen azért tartom fontosnak, hogy ezt a kérdést elővezessük ezen a mai vasárnapon, mert mi Európában élünk, és azt mondják, hogy Európa kulturális válságban van. Vajon a bölcsesség és a kultúra hogyan is függ össze? Talán ha bölcsebbek lennénk, akkor nem jutnánk ilyen válságba. Az Ószövetségi Szentírás, az első olvasmány, a Sírák fia könyve arról beszél, hogy bölcs csak az az ember lehet, aki elfogadja azt, amit az Isten önmagáról mond nekünk, embereknek. Másutt a Szentírás ezt frappásabban így fogalmazza meg, a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Talán ezt a mondatot kellett volna a fejtegetések elé illesztenem, hogy helyen kell, hogy legyen a gondolkodásunkban az Isten félelemnek. Ez nem félelem, hanem valamiképpen a titoknak, Isten titok, valamilyen fajta szemlélete az ember részéről. Azt mondja az Ószövetségi olvasmány, bölcs ember az, aki ezzel a titokkal foglalkozik, és engedi, hogy az Isten, mint titok, beleszóljon az életébe. A második szentírási rész, amit hallottunk, az Efezusi levél, azt mondja, Pál írja az efezusiaknak, egyszerű embereknek, ti bölcsek vagytok, mert megismertétek Jézus Krisztust, és magatokévá tettétek az ő tanítását. Tehát a bölcsességet valamiképpen összeköti a krisztusi tanítással. És a harmadik szentírási rész a János evangéliumnak a bevezető sorai, pedig arról szólnak, hogy az ember igazi lehetősége a bölcsesség. Vagyis az ember valamit tud kezdeni azzal a valakivel, az János, a filozófus azt mondja, az ige, az Isten öröktől fogva kimondott igazság, a szava, az ige a testé lett Isten fia, az ő személye, az ő tanítása, megjelenik ebben a világban, és az ember lehetősége itt dől el. Természetesen a teológia szerint. Hogy milyen a viszonya az emberélet igével, Jézussal, ahogy hallottuk, tulajdonába jött, mert a világ általa lett, övéi közé jött, mert az ember a teremtettsége okán az Istené. De a világ nem fogadta be, övéi nem fogadták be, de aki befogadta, befogadja, annak lehetőséget ad arra, hogy Isten fiaként éljen. És ezzel Szent János evangelista azt mondja, hogy a bölcsesség azt jelenti, hogy az ember számol az Istennel, az embernek fontos Jézusnak a tanítása, és egyszerűen az ember az a lény, aki nem elidegenedik az Istentől, hanem ezt a menekülést, az Isten elől futást, hiszen az ember képes arra, mert szabad, Isten ilyennek gondolta, hogy nemet mondjon, nem szolgálok. És az ember ezt követően egy állandó menekülésben lehet, távolodik az Istentől, és mindattól az eszmeiségtől, amit ez jelent, de aki befogadja, az Isten gyermeke lehet. Isten fiaként élhet, és ez az ember igazi lehetősége, mondja a Szentírás. Mondja a keresztény tanítás. Nyilvánvalóan ezzel lehet szembeállni, nyilvánvalóan ezt lehet vitatni, joga van az embernek hozzá, hiszen szabad lény, de viszont az ember a döntéseivel meghatározza a létét. És akkor tudomásul kell vennie, hogy a léte olyan, amilyenek a döntései, ezért kell nagyon óvatosnak lenni és vigyázni nekünk, embereknek, és tudomásul kell vennünk azt, hogy minden megújulás az egyénnek a megújulása. Mi háboroghatunk, és méltatlankodhatunk, meg elégedetlenkedhetünk. Nyilvánvalóan mindig nagyobb a felelőssége annak, akinek több a hatalma, de valójában az ember igazi lehetősége az egyéni életére leszűkített lehetőség. A többit valamiképpen talán befolyásolhatja. Testvérek, valójában ez a Jánosi evangélium azt fejezi ki, hogy ez nem egy ilyen vagylagos kérdés, hogy az ember igen mond az Istennek, vagy nemet mond az Istennek. Azt mondja az evangélium, hogy ez az ember létéhez tartozik. Az ember lényegét jelenti, hogy válaszol. Tehát nem azt jelenti, hogy ha éppen akar, igen, ha éppen nem akar, akkor nem. A létünkben egy kapcsolat jön létre, vagy az igen jegyében, vagy a nemnek a jegyében. És ez azért érdekes, mert azért a filozófusok, a gondolkodó emberek, akik nem Isten felől értelmezik a létet, azt mondják, és ez érdekes, hogy valamiképpen minden létező úgy gondolkodik a létéről, mint egy kapott ajándék. Ez nem kell hívőnek se lenni. Nem véletlen, hogy a vallástörténészek azt mondják, homo est naturaliter Christiana, az ember természeténél fogva krisztusi, jobban így lehetne mondani, isteni. És ugyanakkor a másik igazság ugyancsak így hangzik, hogy az ember valamiképpen a létében, amikor szembe kerül ezzel az eszmeiséggel, függetlenül Istentől, Krisztustól, valamilyen fajta bűntudata van az embernek, mert van lelkiismerete. És az ember ezt valamiképpen a története során kifejezte különböző áldozatokkal. És akkor, ha mindezeket most összegezzük, akkor mi az újdonság? Mi az újdonság a kereszténységben? Mi az, amit jelenthet nekünk az üdvtörténetnek az igazsága azt? És ez döntő. Aki bölcs, tehát bölcsességre tesz szert, az tudja, hogy valamilyen kapcsolata van az embernek az Istennel. Aki bölcs, az tudja azt, hogyha az ember nem vállalja ezt a kapcsolatot, akkor bizonyos értelemben vállalja azt, hogy Isten nélkül értelmezi a létét, és ez viszont nagyon érdekes, mert aki így gondolkodik, az bizonyos értelemben menekülésben van, mint Ádám, elbújtam, mert félek tőled, mint Káin, aki megöli a testvérét, és bújdos, és menekül, akkor most elfogadók, meg menekülők, világa az ember élete. Na, itt van az igazi újdonság ebben a mai üzenetben, hogy az Isten így fogad el bennünket, mint az esetek, nem is jó így, hogy így mondom, mi emberek, akik mindig hozunk nemleges ítéleteket is. Tehát nem arról van szó, hogy az ember vagy igent mond, vagy nemet mond az Istennek. És az Isten így fogad el bennünket, és ez a megváltásnak a lényege, hogy ilyen gyarló, esendő emberként fogad el bennünket, annak ellenére, hogy a lényegünknél fogva isteni teremtmények vagyunk, de nem süt bélyeget a homlokunkra az Isten, mint ahogy Káinnak a homlokára sem ragasztott bélyeget, mind bűnösre, hanem senki nem bánthatja, mert Isten az életének az Ura. Tehát valamiképpen az egész megváltás kérdés ezt jelenti, Isten elfogad bennünket gyarló, esendő lényeknek, és nem bélyegez meg bennünket a rossz döntéseink miatt, hanem mindezek ellenére szeret bennünket. És gyermekeiként szeret. És azt akarja, hogy bölcsemberként vele közös történetünk legyen. Üdvtörténetünk. Egy jó története legyen az egyes ember életének és a közösségek életének. És akkor csak egy utalást, és ezzel befejezem. Ugye azt mondtam, bölcsesség és kultúra összetartozik, és ezt azért hangsúlyozom, mert Európa valóban kulturális válságban van, és ha az ember a kultúrára gondol, akkor ez egyszerűen azt jelenti, hogy az ember maga sem kész, Tehát az embernek önmagát formálni, meg alakítani kell, ez a kultúra, művelnie kell magát. Az embernek formálni, meg alakítania kell a világot. Kulturalizációról van szó, kezünkbe adta a világot az Isten, a világ se kész, de ha azt mondják ma, hogy kulturális válság van a keresztény világban, mert hiszen a keresztény világot majdnem, hogy Európával azonosították mostanáig, nem igaz, csak innen indult el a keresztény kultúra, akkor bizony ez azt jelenti, hogy ez a kulturális válság, mintha abban csapódna le, hogy az ember nem foglalkozik a maga művelésével. Többet foglalkozik az ember azzal, hogy okos, többet foglalkozik az ember azzal, hogy mennyire tanult, és mindezeket a törekvéseket elsősorban egyéni lehetőségeiként értékeli, meg értelmezi, és bizony a kultúra helyett ez a világ, és ez is a kultúra válság, a gazdaságról beszél, most azt hozzá se teszem, hogy piac gazdaság, mert nagy árulás, ha azt hiszük, hogy a piac meghatároz mindent, és az legalább ekkora árulás, hogy azt hisszük, hogy a kultúra helyettesíthető a gazdasággal. Egyszerűen azt jelenti ez a válság, ha így van, de ezt mondják, hogy nem a bölcsesség felől közelít az ember sem az egyéni lehetőségeihez, sem a társadalmi lehetőségeihez, sem a világ formálásához, meg alakításához. Akkor, amikor piac, meg gazdaságról van szó, akkor elsősorban ezekben a megfogalmazásokban is az egyén lehetőségei rejtőzködnek elsősorban, nem pedig az ember lehetőségei, ahogy a kultúrában van. És talán én azt hiszem, nem elhamarkodott egy olyan kijelentés, hogy ennek a válságnak, ennek a kulturális válságnak a legtragikusabb megnyilatkozása, hogy az európai ember regenerációs képessége, amely az élet továbbadásában kell, hogy jelentkezzen, ez majdnem, hogy összeomlott. Hiszen Európa egyre fogy annak ellenére, hogy jönnek az új népek. Én a válságot legkézzelfoghatóbbnak pontosan ebben látom, mert csak ott van előre haladás, ahol az élet megszületik. Isten azért született erre a világra, mert ezt az utat igazolja. Isten azért vált meg bennünket, mert erre az útra akar bennünket vezetni. Mi megdönthetünk, hogy akarunk-e ezen az úton járni. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, ebben az imádságban kérjük a bölcsesség ajándékát az Istentől, hogy belássuk, hogy a saját életünkön bölcs emberként kell alakítani, hogy belássuk, felelősséggel tartozunk a teremtett világért, és félre ne vezessen bennünket a sokat emlegetett jólét, gazdagság, amely inkább az egyesek lehetőségét célozza, és nem a közösség javát. Imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, úgy fejtse ki hatását ez a szentség bennünk, hogy lemossa bűneinket, és betöltse tiszta vágyainkat. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, január 6-án Vízkereszt ünnepe van. Ortodox testvéreink ekkor ünnepelik a karácsonyt. A jóléti világban ennyi megmaradt a kereszténységükből, hogy munkaszüneti nap volt. Most bevezették tavaly itt nálunk is, hogy parancsolt ünnep. Nem szeretem ezeket a megfogalmazásokat, hogy parancsolt, mert vagy az életünkhöz tartozik, vagy nem. De hát a parancsolt ünnep azt jelenti, hogy akkor a hívő embernek kötelező részt venni az Eucharisztián, a Szentmisén. Hát nyilvánvaló, hogy azoknak, akik dolgoznak, hiába tartunk vasárnapi miserendet a templomban. Régen ezt úgy csinálták a rendszerváltozás előtti évtizedekben, hogy szabadságot vettek ki nagyon sokan, hogy részt tudjanak venni a hétköznapra eső ünnepeken, illetve az esti szentmiséken zsufolásig megteltek a templomok. Hát körülbelül ma is ennyi a lehetőség, különösebb összehangolás nélkül történt ez a dolog, mert hát parancsolt ünnepé tenni egy napot, amikor nincs munkaszüneti nap, nem olyan egyszerű. De hát ez van. Úgyhogy itt a templomunkban, holnap után, január 6-án reggel 9 órakor lesz Szentmise, és este 17:30. hát ennyi a lehetőség, akinek dolgozni kell ezen a napon, menjen csak dolgozni, 17:30 el tud jönni ide, szentmisére, vagy bármelyik más templomba, nyilvánvalóan. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjünk békében.